Ne féljetek! Isten hatalmasabb mindenkinél. És az ő országa elérkezett. Az ő országa köztünk van, bennünk van. Ebben az egyházban van. És meg fogja teremni a gyümölcseit. Csak keresi azokat, akik oda akarják adni magukat teljesen. Minél szenvedélyesebb szeretettel. A csendes ima, a szentségimádás, a dicsőítés, az igaolvasás az ennek eszköze, lehetősége. De nem az a lényeg, hanem az, aki miatt ezt teszem. Nagyon remélem, hogy az egyházunk nem csak a szegényeket fogja felfedezni. Jézus megígérte, hogy mindig lesznek velünk szegények. Nagyon távol tartjuk magunkat, vagy magunktól őket. Nem akarunk közösséget vállalni velük. Nem akarjuk azt a változást, amit a velük való szeretett közösség hozhat ki az életünkből. És ugyanígy remélem, hogy mindig lesznek, vagy egyre több dicsőítő csoport születik meg az egyházon belül. Mi most azon fáradozunk a Kaposváron, hogy megszülessen a 24/7-ben a jubilálta imádságházának a dicsőítő szolgálata. Még nem sikerült, még a ház is csak most készül, egyelőre a püspökség kápolnájában van a dicsőítő szolgálat, a püspökség kápolnájában van reggel 8-tól délután 4-5-ig, amíg van porta. Ez a szolgálat, minden nap jönnek a testvérek, és ott vannak az Úr előtt az egyház megyéért, a püspökség dolgozóiért, a papjainkért, ott vannak az egységért, ott vannak a zsidó testvéreinkért, ott vannak a világ evangelizációjáért. Szükség van arra, hogy legyenek ilyen helyek, ahogyan szükség van sürgősségi osztályokra. Milyen furcsa lenne, hogy krízisbe kerül valaki, és közlik vele, hogy hát majd reggel 8-kor nyitunk, és akkor addig tessék meghalni, vagy tessék valahogy kibírni. A tankolásnál is állandóan szükség van benzinkutakra, amik nyitva vannak. Ahol lehet töltődni, ahol lehet erősödni, ahol ilyen az imádságháza, ahol folyamatosan megy Isten dicsőítése, imádása, mert szükség van rá. A diktatúra is, meg a jelenlegi kultúra is, és a jelenlegi társadalmi berendezkedés Nyugat- és Közép-Európában közösségellenes. Szétverték az egyleteket, a népegyházat, szétverték a népegyházban jelenlévő közösségeket, egyleteket, tilos volt találkozni, büntették, ha közösségeket szerveztünk, és azokat a közösségi vezetőket, akik akár a Regnumban, akár a Bokor közösségben, akár máshol, a Fokolában, vagy bárhol hatékonyan szervezték a közösségeket, azt büntették. Mert pontosan tudták, hogy mennyire veszélyes a közösség. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevében, ott Jézus valóságosan jelen van erővel. És ezért tiltották. Most rosszabb helyzetben vagyunk szerintem, mert a plébániáink, mert egy hedonista és individualista kultúrában élünk. Mindenek fölött a saját kényelmünk, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban. És mindenek előtt az én. Az én akaratom, az én szándékom, az én terveim, az én kapcsolataim. Egy ilyen kultúra vár evangelizációra, mert át kell, hogy járja az evangélium örömhíre a kultúránkat. A kényelmes élet helyett Jézus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Mi arra hívjuk az embereket, hogy meg kell halnod. Áldozattá kell válnod a szeretetben. Persze ezt nem merjük kimondani, mert akkor nekünk is meg kéne csinálni. Ezért finomabban fogalmazunk. Nem merjük hirdetni az evangéliumot a maga radikalitásával. És ezért elgyengül a közösség, és elgyengül a kereszténységünk is. Egy olyan harcias iszlámmal szemben, ami vagy ahogyan megjelent a világban a fundamentalista iszlám csoportoknak a támadása is, ahogyan jelen vannak Európában, egy olyan egyházzal találkoztak, amelyik könnyűnek találtatott. Megvetnek bennünket azért, mert nem tartjuk meg a hitünket, a hagyományainkat, mert nincs bennünk erő, és nem állunk ki tisztelet a kivételnek a hitünkért. Afrikában és a távoli földrészeken milliók halnak meg keresztényként, mert fölvállalják, és ezért meg kell halniuk. Közösségekre van szükségünk. Az egyház reményem szerint közösségek közösségévé fog átformálódni. Egy olyan alakulattá nőnek Krisztus a feje, mi pedig a tagjai vagyunk, de élő közösségekre van szükség. Olyan közösségekre, ahol a kortársaink gyógyulhatnak. Ferenc pápa használja ezt gyakran az egyházban, ezt a képet, hogy tábori kórház. És nagyon találó ez a kép. Olyan közösségekre van szükség most az egyházban, amelyek képesek és készek befogadni a szenvedőket. Azokat, akik gyógyulásra várnak. A templomaink nem ilyenek. Mikor hallgattam a tanúságtételeket, eszembe jutott, hogy amikor még plébános voltam, mindjárt az elején azzal kezdtem, hogy a közösségek ne a plébánián és a templomban találkozzanak. Azért, mert engem el lehet helyezni. Egy. Még meg is hallhatok. Kettő. És tudom, hogy a következő papot semmi nem köti. Hát ők nem kötelezi azt, hogy az elődje mit csinált. Ezért találkozzanak házanként. Nem úgy indult a kereszténység? Nem volt templomunk. Századokig. Nem volt templomunk. Katakombákba jöttünk meg házaknál. Ja persze, ha be kell fogadnom egy közösséget, akkor a privát szférámat veszélyezteti, és a kényelmemet is, mert lehet, hogy utána ki kell takarítanom. És nem kell nagy tömeg. De sok ház kell, ahol összegyűlnek a keresztények. Egyetlen egy plébános és püspök nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy Istent imádjuk és dicsőítsük, hogy az igét olvassuk, hogy egymás fölött szabadító vagy gyógyító imát mondjuk. Ez nem kell templom. A templom azért kell, hogy ünnepeljük közösen az eukarisztiát az egyházban. De hát előtte jó lenne megszerveződni, és jó lenne olyan közösségeket létrehozni, amelyek befogadó közösségek, amelyek nyitottak. A Szent Imre plébánián elkezdtük annak idején, még mielőtt püspök lettem, a plébániai sejtek evangelizáló közösségét, aminek az alaptétele az, hogyha a közösség létszáma eléri a 10-12-t, akkor osztódni kell. Nem szabad együtt maradni. Nagyon érdekes volt, amikor Szent Ferenc meg Szent Domonkos indult, akkor hatalmas kolostorokban éltek a szerzetesek. Nekik nem volt kolostoruk, és Domonkos, amikor már többen voltak, akkor kettesével elküldte Európa minden országába a domonkosokat. Misszionáljatok. Nem kell soknak lenni ahhoz, hogy hatékonyabb legyünk. Az kell, hogy szeressük nagyon a mennyei atyát, az Úr Jézust, és higgyünk abban, amit mondok. Ehhez nem kellenek intézmények, ehhez odaadott élet kell, és ez az evangelizáció, sejtevangelizációs vagy sejtekevangelizáció közössége, ebben zseniális. Osztódni kell. Azért, hogy lehessen befogadni újakat. És amikor az a közösség újra elérje a 10-12-t, akkor megint osztódni kell. Mert különben nagyon megszokjuk egymást, és nagyon örülünk egymásnak. És biztonságot keresünk, nem Krisztust. Sokkal inkább a biztonságot, a nyugalmunkat, hogy ne zavarja meg senki. Ne értsetek félre, senkit nem kritizálok, csak van egy jobb modell. Van egy olyan, amin érdemes elgondolkodni, mert azt látjuk, hogy fogynak a közösségeink. Öregszenek és fogynak. A Szent Élet nem öregszik. Ez azt jelenti, hogy a velem egykorú testvérek és a nálam idősebb testvérek is lángolhatnak, ha a Szent Élekkel jobban van. És hát csak azt tud lángra gyűjteni mást, aki maga is ég. Kellene néhány fákja, keresztény fákja, nem olyan, amit a muzulmánok gyűjtöttek meg a testünkön, hanem akik úgy belülről égnek, és akik tüzet tudnak gyűjteni a másik szívébe. És ha majd sikerül, ha már hűségesek vagytok a szolgálatban, akkor javaslom azt, amit talán a szombathelyi testvérek mondtak, hogy hát takarítjuk a templomot, nem a győriek, a székesegyházat. A karizmatikus megújulás a székkordásnál kezdődik, nem a dicsőítésnél, a kuli munkánál. Hajlandó vagyok-e elvégezni a legközönségesebb feladatot, amit rám bíznak, és nagy szeretettel. Nem azért, mert számításból vagy érdekből, hajlandó vagyok-e elajándékozni az életemet. Erről szól a történet, hogy milyen formában az teljesen mindegy, mert a mennyi atya kezében vagyunk. Ő majd gondoskodik róla. Én nem gondoltam, hogy püspökként kell elajándékozni, erre nem készültem. A plébániát, meg a plébánosságot azt még tudtam, de ezt nem tudtam. De a műfaj ugyanaz. Vagy meghalok magam számára, és elajándékozom magam, és akkor lesz valami az egyház megyéből, mert fejtől bűzlik a hal. Vagy nem. És akkor nem az lesz, hanem valami más. De ez mindenkire érvényes, azt gondolom. Tehát olyan közösségek kellenének, akik be tudnak fogadni embereket. Minket lenyűgöznek a számok, a statisztika, hogy hányan vagyunk. És akkor nyugodtak vagyunk, hogyha már 20 000-en vagyunk. Nem az kell, hogy megnyugtasson bennünket, hanem a Szentlélek békéje kell, hogy betöltsön bennünket. És ha ketten vagyunk, akkor is betölthet. Nem a statisztikán múlik. Természetesen növekednünk kell, mert a missziós parancs érvényben van. És az is eszembe jutott itt valamelyik tanúságtételnél, hogy ahol a plébános akadályozta a munkát, hogy annak idején Jeruzsálemben az első keresztény közösségek csak azért mentek teljesíteni a missziót, mert lefejezték Jakabot, és elkezdték őket üldözni. Különben el nem indulnak, hát olyan jól voltak. Hatalmas statisztikát tudtak felmutatni. Több ezer ember volt a közösségeiben. Hát ez már valami. Akkor nem kell sehova menni a világba, egyrészt fárasztó, meg stb. Mivel nem mentek, ezért Isten indította Sault, a pogányok apostolát, és aztán még erre sem akartak elindulni a mieink, a Péterék, és akkor elkezdte üldözni őket a hatóság. Na, akkor elindultak, menekültek, és ez kellett ahhoz, hogy a kereszténység világegyház legyen. Ha nem mennek el, akkor ott marad egy zsidó közösség. És ehhez kellett az, hogy egy kicsit megpiszkáljanak bennünket. És elindultak, szétszóródtak, és ahova szétszóródtak, ott viszont már beszéltek. Mert nem volt semmiféle technikai, logisztikai bázisuk, de volt szájuk. És be volt töltve a szívük. És akinek be van töltve a szíve, az tud miről beszélni. Feltételezem, hogy a 30 ezer gyerek, aki hazament az arénában a meccsről, az angol-magyar meccsről, hogy legalább 30 ezer embernek elmondta, hogy ez fantasztikus volt átélni ezt a meccset. És akkor még a különböző tévé meg technikai eszközök. De ha nem közvetítettek volna semmit, annak híre lett volna, mert megéltek, átéltek valamit, és erről beszélni kell. Ahogyan mi is, ha megtapasztaljuk Isten szeretetét irántunk, a gondviselést, a gyógyulásokat, a Szentlélekben való újjászületést, tele a szívünk, és erről beszélni kell. Közben nincs semmink, és nem is nagyon ártott az egyháznak, ha elvették a dolgait. Olyankor mindig a lényeg felé fordult. Akkor sokkal inkább oda kellett figyelni. Elvették a földjeinket, elvették az intézményeinket, egy része siratta, a másik része pedig úgy döntött, hogy elő az evangéliummal. És akkor kezdjük előről. Kezdjünk el végre szeretni, kezdjünk el végre hinni, kezdjünk el végre valamit tenni. Mi sokkal jobban hiszünk a kapcsolatainkban, a pénzünkben, a biztonságunkban, mint az élő Istenben. Mi katolikus keresztények, papok is sokkal jobban hiszünk abban, mert akkor minden rendben. De az evangelizáció nem arról szól, hogy legyen minden rendben. Arról szól, hogy te legyél rendben, Istenben, és aztán gyerünk. Azért lettél kiválasztva, azért lettél Szentlélekkel fölkenve, mert a világ még nem hallott Krisztusról, és nem tért meg, és egy jó része a kárhozatba rohadt. Rajtunk is múlik, hogy hányan nem kerülnek oda. Rajtunk is múlik, hogy hányan fogják meghallani az örömhírt, és választják a mennyországot. A hallgató egyház azt nem tudja megtenni, de ne sopánkodjatok azon, hogy milyen az egyház. Teljesen fölösleges szaporítani a szót ilyenre. Azért kaptátok a szátokat, hogy a jó hírt mondjátok, hogy túlcsorduljon bennetek rajtatok keresztül az örömhír. Úgyis vannak fizetett munkások, akik állandóan okádják a rossz hírt, és csak arról tudnak beszélni. De a sötétséggel szemben csak fényt lehet állítani. Hiába ragozod a, vagy hiába lapátolod, bocsánat, a trágyát jobbra vagy balra, az ugyanolyan büdös paradis trágya. És ezzel töltjük az időnket. Az egyház bűneit lapátoljuk, a világ bűneit lapátoljuk, a papoknak a visel dolgait lapátoljuk. Ebből soha nem lesz megújulás. Nem erre kaptuk a szánkat. Arra kaptuk, hogy beszéljünk a jó hírről, Krisztusról, az evangéliumról. És ne beszéljünk a rosszról, mert a sötétségnek mindenki erőt ad, amikor elkezd beszélni a rosszról. Akár az egyházban föllelhető rosszról, akár a világban. Mindig erőt adtok a sötétségnek, ha rosszat mondatok. És mindig gyengül a sötétség, és erősödik a fény, ha hajlandók vagytok csak jóra kinyitni a szátokat, csak örömhírre, a bűn az esetleges, szóra sem érdemes, bocsánat, mert nem örök. Egyedül Krisztus az örök, egyedül Isten országa az örök és a szeretet. Miért nem arról beszélünk? Miért nem azt adjuk tovább?
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.